Krisztusban, kedves testvéreim! Egy kolumbiai bölcs ezt írta, európai vizei poshattak, mérgezettek, de a forrásai tiszták. A most hallott ószövetségi olvasmányban és az evangéliumban Európa három tiszta forrása áll elénk. Az Ószövetségben tetten érhető az ősi európai pogányságot értékelő réteg, a görög filozófia. A bölcsesség könyve, és általában a bölcsesség könyvek, azok nem csupán az Ószövetségtől származó bölcs mondásokat tartalmazza, hanem ami meglepő, a pogányokét. Tehát azt vették át a pogányságtól, ami a legértékesebb. Igen, ez az európai első örökség. Megjegyzem, ateista örökség nincs. Az nem Európa, hogy mindenkinek egyszerre igaza van, és nem is keressük a végső igazságot. Ez a relativizmus diktatúrája. Ez nem Európa, ez a káosz. És nagyon értékeljük azokat, akik ezekből a káoszból ki akarnak vezetni. Mikor azt mondják, hogy Szent István kiirtotta a pogányságot, pedig ott volt ám a bölcsesség, nem igaz. A pogányságból átvette a lényeget. Keresték a végső igazságot, az Istent. És az, hogy ez beleépült az ószövetségi könyvekbe, ez azt jelenti, hogy szentírás. Elgondolkodtunk azon, hogy nem csak a proféták által, Isten által adott üzenet, Isten szava, hanem az a sok százezer éves pogány, nemes gondolkodás is úgy van bemutatva, hogy az Isten üzeni, mert az ember Isten képmása. Igen. És az új szövetségben pedig a kettő találkozik, és beteljesül. Az evangélium okos, tehát bölcs szüzekről beszél, bölcs emberekről, és oktalanokról, butákról. De ez a butaság olyan, ami örök kározatot érdemel. Nem az az ostoba ember, az ószövetség, a pogányság és Krisztus szerint, akinek kevesebb a tehetsége a matematikához, nem. Annak kevesebb a tehetsége, nem buta. Hanem az, aki nem keresi, hogy honnét jöttünk és hová megyünk. Akinek nincs egy ilyen órája, mint ez a Szent Mise nekünk. Iszonyatos zavar van. Ki kell igazodnunk. Minden nap csendesen vissza kell vonulnunk Isten szín elé. A pogányság öröksége bent van az Ószövetségben. A krisztusi tanításban meg bent van az Ószövetség lényege. Egyébként, ha törekszünk a csendre, akkor egy hét alatt nem a Balázs atya prédikálám nekünk, hanem a Szentlélek, mint nekem is. Két könyvet kaptam. Az egyik egy orvos ajándékoz meg azzal, hogy megveszi nekem mindig a Rubikont, egy nagyszerű történelmi szaklap. Az olimposzi istenek. A másik Marót Miklós professzorul dedikált nekem egy könyvet, a görög filozófia története. Pontosan előkészített erre az evangélium hirdetésére. Pontosan. Hogy mit tanulunk meg a pogányságtól, és mit tanulunk meg a görög filozófiától, ez Európa lényege. Na most, ha valaki elolvassa az olimposzi isteneket, akkor egy kicsit hányingere lesz. Mert ezek olyanok, mint a ma széthullott Európa. Az istenek semmiben nem különböznek az emberektől, sőt még ocsmányabbak is, lenyeli a saját szülöttjét, féltékenyek, harcolnak, utálatosak, csak halhatatlanok. De a pogánságnak is volt esze. És azt mondta, hogy azért ezek fölött van valaki, vagy valami, a sors. De azt nem merjük megszólítani. Az az Istenek Istene. Az lehet, hogy egy program. Most itt jön az Ószövetség, hogy nem program, az valaki. Aki így szól hozzá, hogy én vagyok a te Urad Istened. És az Ószövetségben is, hogy milyen véres történetek vannak, bocsánat, és ma milyen véres a történelem. És az Ószövetség minden mondata nem az Istentől van, hanem az az ószövetségi hívő embernek a szava is benn van, és lassan tisztul ki. Ez egy folyamat. Krisztusnál kitisztul. Krisztus elviselhetetlen tisztaság. Elviselhetetlen tisztaság. De benne minden összeérik. A pogány bölcsesség, amely bekerült a kinyilatkoztatás könyveibe, és az ószövetségi próféták által adott kinyilatkoztatás is, hiszen nem azért jöttem, hogy eltöröljem a Tórát vagy a prófétákat, ezzel azt is mondja, hogy a pogányságot se törölöm el, ami benne a jó. És itt jön az én kedvenc ókori császárom, Marcus Aurelius emlékedések, olvassátok. Míg a tábor aludt, a császár egy kis mécses mellett, az éjszaka csöndjébe elmékedett. Hogy vannak ezek az istenek? Hát talán ez nem is igaz. De van valami végső. Aztán tulajdonképpen a rabszolga is ember. Egyelő a császárral valahogy. Na most, de ott kezdi az elmékedéseit, hogy az ő tanítóitól mi jót tanult. Hát testvérek, ez olyan, hogy erről egy lelki gyakorlatot lehetne tanulni. Tartani, mert a mai ember olyan ember, hogy kitől mi rosszat tanultam. Összeszedi mindenkiből a rosszat, és akkor nézd meg, hogy mi lesz belőle. Direkt vadásznak rá, hogy egy nagy költőnek milyen volt a szerelmi élete, és ezen csámcsok. Nem azon, hogy mit mondott ki, és hogy törekedett a fényre. Akkor arról a paptól nem azt tanulja meg, hogy bűnbánatban élt, hogy feloldozott, hogy Isten hirdette, hanem az, hogy milyen hibái voltak. Akkor attól a nagy politikustól bárki volt, mindenkit lehúzunk, mindenkit megrágunk, iszonyatos, összeszedjük magunkba a trágyát. Mit tanult meg Marcus Aurelius? Azt mondja, hogy Antonius császár, amikor rájött, hogy a fiúkkal való paráználkodás természetellenes, akkor abba hagyta. Hát én ezt már megtanultam tőle, tehát akkor én nem is kezdtek velük. Egy. Sokszor mondta nekem azt, hogy ne császárosodj el. Otthon a termékben ne járkálj te császári jelvényekbe, ember vagy. És így tovább. Mit tanulhatunk meg a pogányságtól, Európa? Nem az olimposzi istenekről szóló mítoszokat, amelyek persze néha nagyon is szépek, néha tragikusak, mert magáról az emberről szóló elmékedések. Ez projekció. Az ember fölvetítette az olimposzra önmagát, hanem a görög filozófiát, a bölcsességet, egy Szókratész, aki belehal és vállalja az igazságért a halált. És filozófus, tehát a keresztény az elsősorban filozófus ebben az ősi értelemben, ahogy Szent Justinus görög filozófus volt, és amikor találkozott egy öreg keresztényel, aki elmondta, hogy egy Isten van, és az Isten szeret, akkor megtért. És vörös ruhába filozófia iskolát nyitott Rómába, és tanította az igaz filozófiát, a kereszténységet. Igen. Mert egy Arisztotelész, egy Platón a logikus gondolkodást tanították. Szillogizmus vagy következtetéseket most hallgass bele, akár csak egy üzletbe. fröcsögnek. Politikai indulatoktól, egyházelemességtől össze-vissza dumálnak, pucolok ki onnét, elviselhetetlen. Nem érveket mondanak, érzelmek budjannak ki, és büdös, önző érdekek mögöttük, már pedig a filozófus maga ellenére is keresi az igazságot. A szofosz az a bölcs, filosz az szereti. A bölcsesség szerető a filozófus. És már a görögök mondták, hogy egyedül az Isten a bölcs. Tehát a filozófus az Isten szerető. Isten kereső. És most olvassuk a pogány részletet a Szentírásból. A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan. Könnyen felismerik, akik szeretik, és rátalálnak, akik keresik. Aki szereti a bölcsességet, és aki keresi, az könnyen felismeri és rátalál. Miért? Mert a vágyakozás a bölcsességre már a bölcsesség birtoklása. Tehát ha lenne minden embernek a napjában, akár hívő, akár hitetlen, egy olyan fél óra, hogy honnét jöttem én? Hova megyek? Mi az egész életemnek az élet? Mi boldogít a pénz? A sorba vett nyaralók? Mi boldogít engem? Azonnal megkapja a bölcsességet, a szeretet. És azonnal Isten felé fordul. Az emberi szívnek a legmélyebb vágya, vágyakozni arra, hogy miért és mi célból. Ez hiányzik ma Európában. Kiirtották a pogányság legnemesebb hagyatékát, hogy mindenek előtt kerest az Istent. De átvették a pogányság minden bűnét. Hogy nézünk mi ki? Az oktatásból, a médiából, a közéletből. Ez nem lényeges kérdés. A lényeges kérdés mindig az, hogy hány forint van a zsebünkben, és halálra irigyeljük egymást, és azt a réteget, amely most többet kapott. Olyan önzők vagyunk, olyan mocskosak testvérek. Nem örülünk, hogy egy család kapott többet. Ez nem politika, ez erkölcs. A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan. Logika, szillogizmusok, következtetés. És a pogánságnak ez a szívbéli beállítódás, amiről Szará Bíboros ír az Isten vagy a Semmi könyvébe, hát az ő nagymamája még animista vallású volt, a halálos ágyán tért meg. De azt mondja, a géniai pogányság, hát az, annak a túlvilága minden, átjárja az életüket az Isten. Csak zavaros képzetek vannak. Igen, testvéreim, az ószövetségi hívő ortodox zsidóságban ott volt a pogányság színe java. Beleépítve, mint egy Isten szava. És Krisztus beteljesítette. Tehát az, hogy Bretányba egy Szent II. János Pál pápa emlékhelyével le akarják tenni a keresztet, hát testvérek, ez nem a kereszténység elleni támadás, akármennyire furcsa, ez a zsidóság ellen is támadás. Mert jegyezzük meg, amit egy amerikai gondolkodó mondott, Amerikában egyetlen szalonképes antiszemitizmus van, a katolikusok gyűlölete. Mert az Ószövetség az a mi szent könyvünk is. Tehát minket lehet gyűlölni. Aki koránk reggel kezdi keresni bölcsességet, nem kell fáradnia, mert az ajtajánál ülve találja. Nagy dolog, ha egy fiatal ember bölcs. Van ilyen. De általában a fiatalok későn fekszenek le, és korán nem tudnak fölkelni. Az, hogy nekünk kezd eltolódni az életünk az öregedő embernek, ez egy kegyelem. Tessék észrevenni az öregedés abszolút előnyeit. A hajnalok tisztasága, csöndje, és nem bekapcsolni a rádiót meg a tévét. Ott ül az ajtód mellett a bölcsesség. Kozmikus csend. Az életem előtti, a világ előtti, és a beteljesedés utáni csönd, amely jelen van. Ilyenkor a bölcsességet ajtajunknál ülve találjuk. Csak ki kell nyitni az ajtót. Testvérek, ez nem hasonlat. Van egy belső ajtó az embernek a szívén. Megnyílik arra, hogy Isten. Ez az imádság. Az Ószövetség egy másik szövege azt mondja, a második törvénykönyvből, nem kell messzire menni, hogy megtaláld az igazságot, a bölcsességet. Egészen közel van hozzád. A szívedben hozzászabhatod tetteidet. Mi az, hogy a szívedben? Az énemben van. Az, hogy ott valaki szól, és azt mondja, hogy miért hazudsz? Tudod, hogy hazudtál. Ki az, aki ezt mondja? Tehát lassan kiderül, hogy a bölcsesség az valaki. Nem egy hasonlat, hogy ott ül. Mert egy gondolatrendszer nem tud ott ülni. És egy másik ószövetségi szöveg, kiviszem a pusztába, és a szívére beszélek, mondja Isten. Tehát valaki szól, és a szívemre akar beszélni. Ez az a lelkiismeret hangja, mely a pogány szívében is szól. Csak az európai ember folytotta el. Ám az Ószövetségben ehhez valamit hozzákapunk. Ez az ajtónál ülő titokzatos bölcsesség, ez nem hasonlat, hanem ez az önmagát kinyilatkoztatni akaró Isten. A tíz parancsolatban Mózes által kiébeti az, amit belülről hallasz. Nem az az úgy, hogy ne lopj, ne törj házasságot. Éppen minden kultúrában tudtam. Éppen Sarah Bíboros írja le, hogy egy afrikai, guineai négernek volt 2-3 felesége, és meghalt az asszony, ott kell lenni az elsőnek, mert az első a férje, a többi nem férje. Nem férje. És nincs ilyen, hogy nem megy el a temetése. Neki kell rátenni az első kis kendőt a halott asszonynak, mert az a férje, a többi nem férje. Most Európa ebből csinál törvényt, hogy a többi is lehet férje, nem az. Azt mondja, az afrikaiak így sikerült, így éltek. De az nem férje. Vigyázzunk. Itt nem a kereszténységet támadják, az ember. Az embert, aki két lábra állt és Isten felé nyújtózkodik. És az új szövetségben pedig az a távol levő Isten, Izrael Isten, aki azt mondta, hogy Emmanuel akarok lenni, veled akarok élni, de hogyan veled? Az testé lesz. És Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok. Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Jelenések könyve. Aki meghallja szavamat, ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, ő meg velem, vagyis mennyegző lesz. Isten gyermekké tesz minket. Íme ezért nevezi Krisztus Hagia Szofiának, minek a templom után Konstantinápolyban a szent bölcsesség, aki megterítette asztalát az utolsó vacsorán, és már isteni életében ad nekünk. De erre fel kell készülni. Akinek üres a mécsese a szíve, az hova fogadja be? Ez az olaj a mécsesben, amit nem lehet megosztani. Itt nincs szeretet, hogy megosztom, nem tudom. Ez a felkészülés a Krisztussal való mennyegzőre. Hát ezért unalmas sok katolikusnak a mise, mert a szívében nincs olaj. Nem keresi az végső valóságot az Isten, nem olvassa az önmagát kinyilatkoztató Istent a próféták könyveiben, és azt se tudja, hogy ki Krisztus, aki mit mond először magáról a Máté evangéliumban. Itt van a vőlegény. Ezért mondjuk a szent áldozáskor, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjére. Amen.
Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.